Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Protestáns sokadalom címen idén is szervez az Ellam Alapítás ünnepe alkalmából kulturális hitéleti gasztronómiai rendezvénysorozatot a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyháza a budai várban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat az államalapítás előestéjén kezdődik, a bécsi kaputéri evangélikus templomban augusztus 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának ünnepi istentiszteletén Kondor Péter evangélikus püspök a tanács alelnöke hirdet igét. Augusztus 20-án könnyű és klasszikus zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a budai várban, összesen 3 helyszínen. Az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a Harcosok órája című műsorban kiemelte, hogy a kivizsgálás elutasításával a hatóságok gyakorlatilag elismerték azt, hogy Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével járó kényszersorozás egy államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat. Úgy vélekedett, hogy egy civilizált, normális országban azonnal eljárás indulna, ha napvilágra kerülne egy ilyen eset, rögtön kézre kerítenék az elkövetőket és főnökeiket, akik azt jóvá hagyták, és véget vetnének ennek a gyakorlatnak. Ehhez képest Ukrajnában mi történik? Mindenki félrefordítja a fejét, senki nem mer beszélni róla, és ha valakit agyonvernek, halálra vernek, megtagadják az eljárást. Ott a kényszersorozás egy állami eszköz. Most egy ilyen országnak nemhogy az Európai Unióban nincs helye, a civilizált országok közé nem tartozik, szögezte le. Augusztus 6-án reggel az orosz hadsereg csapást mért a zaporizsjai járásra, az eddigi adatok szerint 2 ember meghalt, 12 pedig megsebesült. Szerdára virradóra Oroszország több mint 40 drónnal támadt ukrajnai célpontokat, 3 helyszínen 9 becsapódást észleltek. Jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok. Az ukrán katasztrófa védelem jelentése szerint Oroszország 5-55 és 6-10 között légi bombákkal támadta a zaporizsjai járás egyik településen lévő üdülőközpont területét, 9 üdülőház és több gépkocsi megrongálódott, 5 helyen felcsaptak a lángok. A légierő parancsnokságának szerda reggeli telegram jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 45 csapásmérő, illetve álcad drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Izrael fokozatosan engedélyezi áruk bejutását a gázai kereskedőkhöz, jelentette be tegnap az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlege. A Kogat közlése szerint a lépés célja, hogy növelje a gázai övezetbe bejutó segélyek mennyiségét, miközben csökkenti a függőséget az ENSZ és más nemzetközi szervezetek segélyeitől. Az eljárás kidolgozása során a védelmi szervek jóvá hagytak korlátozott számú helyi kereskedőt szigorú kritériumok és biztonsági ellenőrzések alapján, jelentette a Kogát. A lépést a kabinett korábbi döntése alapján hagyták jóvá, amely a Gázának nyújtott humanitárius segély kiterjesztéséről szól. Az engedélyezett áruk között alapvető élelmiszerek, bébi ételek, gyümölcsök, zöldségek és higiéniai termékek szerepelnek. Megfosztotta megbízatásától Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, az ország választási bizottsága. Azt követően, hogy a múlt pénteken a szerbiai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt 1 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig 6 évre eltiltották. A Központi Választási Bizottság szerdai ülésén egyhangulag fogadták el az elnöki megbízatás megvonására vonatkozó javaslatot. A boszniai törvények értelmében a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a bizottság döntését, és előrehozott elnökválasztást kell kiírni. Végül az időjárásról. Csütörtökön száraz napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyol felhőzet szűrhet, csapadék nem várható. Meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem dr. Csé Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgetünk, az Álmodozó szerelem című műről, mely könyvalakban ez idáig még nem jelent meg. Balázs Géza nyelvésszel és Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával összefogva most könyvalakot ölthetett a folytatásokban 1886-ban megjelent írás. Hallgassák nyitott szívvel Csé Varga István gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvről beszélgetünk a mai napon itt a hallgatóknak?
Egy olyan könyvről, amelynek a címe Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza devecseri tanítósága idején keletkezett. Saját írói hangját, mondandóját kereste ebben. Az elődök és a kortársok hatása érződik, főleg Jókaié, ebben a sajátos szemléletben. Ehhez igazodik a narrációja, a kompozíciója is, tehát egy pályakezdő regény. De olyan pályakezdő regény, amelyhez asszociálhatjuk Vörös Marti zalánfutását, vagy Goethe ifjú Werther szenvedéseit, hiszen ott is a pályakezdő művek egy későbbi hatalmas, óriás művet előlegeztek. Hát nem eklektikus eseményregény csak, hanem több nála, és nem is csak kalandregény, hol ott mindez belejátszik a kompozíciójába. A lényeg az, hogy itt egy sorsfelmutatás történik, és ebbe Gárdonyi már fiatalon belekomponálta a végtelent, a szakrális, a szakralitás átragyogás lehetőségét. Vannak benne olyan szakrális textusok, amelyek későbbi remek művekben kiteljesednek. Olyanok, amelyeket a marxista irodalomtörténetírás le és kitagadott, és a jelenkori posztmodernség pedig figyelemre sem méltott. 1883. április 2-án 20 évesen kezdte el. Mégpedig életének olyan szakaszában, ahol nyiladozó szerelmek, csalódások, szakítások tarkították az életét, és aztán a mindössze 4 lapos győri közlönyben publikálta 1886. január 3-ától 1886. június 3-áig könyvalakú megjelentetését igazi trúvájnak tartom, unikálisnak. Keller Péter saját kiadásában bábáskodta fényre, dédapja születésének 160. évfordulójára, tehát augusztus 3-ára.
Ugye említi tanár úr itt a szakrális témakörökre koncentráló kompozíciót. Beszélgessünk még erről egy kicsit részletesen itt a hallgatóknak, illetve már rákérdeznék a keletkezés történetre, hiszen abba is egy kicsit már belekóstoltunk a cselekmény, illetve az esemény sorra is.
Igen. Hát még annyit, hogy Balázs Géza nyelvész professzor szakszerű szöveggondozásával vehetjük kézbe. 173 jegyzettel látta el, és kétféle kiadásban, puha és kemény táblásban is megjelent. Balázs Géza értékelés összegező. Az álmodozó szerelemről ezt írja, hogy izgalmas, kedves, emlékezetes, szórakoztató élményt jelent, és ha engedjük, egyben fölemelő érzéseket kelt az emberben. Na ezekről a fölemelő érzésekről kérdésére sok mindent el fogok tudni mondani, mert megismertem, megszerettem ezt a pályakezdő kis regényt. A fölemelő érzések tematikusan is szakrális. A fülszövegben azt írja Kellert Péter, Gárdonyi tanítósága kezdetén átélt személyes élményeire épülő példabeszéd. Tehát azt, amit ő eltanult kántortanítóként képzőben, az igehely és az értelmezése, a példázatok, a Jézus eszményre jellemző műfaj, a lelki tökéletesedésről szólnak. Mint ahogy később majd a remek műveknek a javításainál is látjuk, hogy vannak részek, ahol nem így csak jobbítás történik, hanem az adott pillanatban az író tökéletesedési igénye. Tehát javítás és tökéletesedés együtt jelenik meg. A titkos naplóban így foglalja össze ezt a kérdéskör kulcsát, mondhatjuk így. A szeretet mértéke, mennyit képes valaki valakiért szenvedni? Persze Gárdonyi már itt alkalmazza a később mesterfokra kimunkált, hogy amit az olvasó fantáziájával, asszociációs képességével, társításával kitalálhat, azt nem kell leírni, nem kell elmondani, azt rá kell bízni az olvasóra. És hát ilyennek tartjuk azt is, amit elhangzott, hiszen folytatni tudnánk, hogy nem csak szenvedni a másikért, de hát ez a legnagyobb, ez már az üdvösséghez, az Úr Jézus szenvedése, a megváltás, ami kereszthalál életét adta megváltásunkért, hanem dolgozni, munkálkodni, jó ügyeiben segíteni, és tehetünk három pontot, hogy mi mindenben megnyilvánul mindez, és az utóéletének 101. évében most még inkább lehet érezni, hogy az eltelt évtized az egy hitelesebb, árnyaltabb Gárdonyi kép kialakításához alapot teremtett. A szakláris dimenzió alapos vizsgálata pedig nélkülözhetetlen, hogyha mi egyenesen ki akarjuk mondani, hogy Gárdonyi írói öröksége mi mindent jelent a számunkra. Tehát azért gond ez, mert észre se vettük, hogy az az ateista, materialista, marxista szemlélet az éppen ezt a szakrális dimenziót kitagadta, kizárta, és a többivel akart elhitetni, hogy ez a minden, és ő tudja a legjobb értelmezést adni. És az egész magyar irodalmat, amely azért mégiscsak keresztény irodalom már 1000 év óta, és tudjuk, hogy a kereszténység evangélium hirdetés a legfontosabb. De ahol megjelent a földkerekségen, ott kultúrát teremtett, ott művészetet teremtett, irodalmat teremtett. És az ómagyar Márias irodalomtól, de mondhatjuk a Halotti beszédtől napjainkig, vagy Nagy Gáspárig, létezik ez a keresztény szemléletű, értéket teremtő kultúra és irodalom, és itt foglal helyet abban a bizonyos magas panteonban Gárdonyi Géza, és most már tudjuk, hogy nem csak a nagyművekkel, hanem az első kisregényével együtt.
Beszélgessünk akkor a cselekmény és esemény sorról is, ugye? Keletkezés történetben egy kicsit már így bele kukkanthattunk. Ugye első pályakezdő regényéről van szó.
Igen. A történetek pozitív kicsengésűvé tétele az ellentézisek révén is lehetséges, már itt érvényesül, amit később gyakran alkalmazott Gárdonyi. A lényeg ez, hogy Ilona az Istent imádta, Sándor a lánykát imádta. Tehát Isten szeretete, ember szeretet, férfinő kapcsolatában jelenik meg. Pajándi Sándor megszökteti Ilonát, elvonulnak a rengetegbe, zajlik az életük, gyerekük születik, meg hol Sándor szerzetesnek áll bánatában, majd kilép a rendből. Megnősül, de csalódik, gyilkolni akar horogjában. De amikor a sírnál újra találkozik Ilonával, mindketten letérdelnek a gyerekük sírholmához, közös imádságot mondanak, és kiesdik a kiengesztelődés szerelmét az égtől, és a kegyelem megadja nekik a szerelem újjászületését. Együtt hagyják el a rengeteget. És a végén majd Sándor Ilonával áll az oltár elé, megáldja a pap szerelmüket. És hát itt a szakralitás, átragyogás egyik csúcspontja, és az, hogy Gárdonyi nem csak szépet, jót, igazat, szent dolgokat akart írni, hanem mindezzel lelki erőt is akart adni. Nem csak gyönyörködtet, nem csak tanítani akar, hanem benne van az, hogy közelebb-közelebb, Uram, hozzád, hogy a lélekben a tökéletesedést találja az ember minden gondon, tragédián keresztül.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Gárdonyi első regényéről, az álmodozó szerelemről beszélgetünk dr. Cseh Varga István irodalomtörténésszel.
Most, hogy egy kicsit már bele láthattunk a cselekmény és az esemény sorba, így a hallgatók is, akik esetleg még nem ismerik ezt a művet, azt hiszem elmondhatjuk, hogy valóban több szakrális csúcspontja is van. A regény első szakrális csúcspontja a Szent Mise pompás leírása.
Igen, mégpedig tényleg pompás. Azért, mert a liturgia, a leiturgeó eleve azt jelenti, hogy szent szertartás a lélekért, a közösségért. És nagyon fontos a közösségért. Az Úr Jézus biztos, hogy alkalmanként egy-egy embert is tanított, szólt ne hozzá. De ő közösségben tanított. És itt is erről van szó, hogy a Szent Mise pedig ennek a csúcspontja, annyira, hogy ez a magaslati pont, hogy nem csak látvány szinten, hanem misztériumos látásmód szerint is, ez a Szent Mise és a leírása, elbeszélése annyira empatikus, látható erejű elbeszélés, hogy a jelzőket keresve valóban a pompás illik leginkább ide. Miről szól? Hát a legszentebb eucharisztia, a kommunióról, Jézus misztikus teste által, az ember megszentelése, a liturgiája lélekemelő közösségi élmény. És idézem Gárdonyit: ha valami szépet, lélekemelőt akarsz látni, menj el egy vasárnapon a falusi templomba, s amit ott szemlélsz, amit ott hallasz és érzel, felülmúlja képzeletedet, üdítőleg hat lelkedre, s egy kedves emlékkel gazdagít. Folytatom az idézetet. Sándor meghatottan engedte át magát a vallásos ténykedés eme hatásának, s égi érzelmekben ringatózva szemlélt és hallgatott. Ez bizony nem csak látványsík, még csak nem csak a textusok, tehát énekek, hanem a léleknek a síkja, nem is akármilyen mélységgel. Gondolom, hogy ma is érezzük azt, hogy ha a Szent Misén énekel a hívő közösség, akkor megemeli. Akkor pedig mindenki énekelt, mert tudta. Tudta a textust, a dallamot, és együttesen. És részese lenni ennek a Szent Misének, az nem hallgatást jelentett csupán, hanem a részvételt, az a titokzatos együvé tartozást, amely valóban lelkiélményt, közösségi lelkiélményt ajándékoz a jelenlévőknek.
Tanár úr, hogyha már szakrális csúcspontokról beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a regénynek a második szakrális csúcspontja az a Mi Atyánk Gárdonyi értelmezése, tehát Gárdonyi értelmezése szerint?
Igen, sőt, számomra a legbeszédesebbek egyike a könyvben, mert a Szent Mise titkához hát bizony nem nagyon találunk szavakat, azt csak úgy csodáljuk és lélekben átéljük. De itt igen, mert konkrét, a legszentebb textusról van szó, a legismertebb keresztény imádságról az Új Szövetségben. Hát ezt nevezhetjük ugye Pater Nosternek, mert ugye az úgy kezdődik a latin változat, Oráció Dominikának, az Úr imádságának, vagy ahogy a protestánsok szeretik emlegetni ezt a megnevezést, hogy az Úrtól tanult imádság. Tehát itt vagyunk, hogy a lelke a mi atyánk. A mostani szentmisében is, ugye lelke, fölállunk, elmondjuk, és utána még a kiengesztelődés is, hogy legyen békesség közöttünk, a Pax Tecumnak megfelelő kívánság, amely ugye nem csak jó kívánság, amelyet komolyan gondolunk, szívesen mondunk, abban a reményben, hogy a másik is, társunk is szívesen fogadja, és viszonozza is talán, hanem ez áldás kívánság. Tehát a jó kívánság szakrális dimenzióban. És ezt érzékeljük, hogy a mi atyánk, annak az imádkozása, az bizony az így szól Jézus tanításában. Mindig érdekes ez, hogy a bevezetés van mind a két változatban, amit ismerünk, hogy mi atyánk, ti tehát így imádkozzátok. Tehát a felszólítás megadja az utat, és a komolyságát is, hogy igen, erre készüljetek, így imádkozzátok. Hogy nem mindegy, mert olyan textus jön, olyan szent, hogy arra készülni kell lélekben. És hát ős minta lett a keresztény imádságban a mi atyánk, a mennyei atyához fordulás. És az a bátorítás, ami benne van, hogy kérjük bátran az atyától mindazt, ami ott szerepel, abban a meggyőződésben, hogy szeretetéből, jóságából fakadóan mindent megad nekünk, amire lelkünk javára az üdvösséghez szükségünk van. Az álmodozó szerelem mi atyánk textusának az értelmezése tematikusan is a szakralitás átragyogás mintapéldája. A nyitány pedig szenzációs. Tudjátok-e, mi a lélek szárnya, a mi atyánk? És már ami fölemel, ami ugye arra képes, amire szinte semmi, mint a madarat a két szárnya, a lélek szárnya, fölemeli a lelket, és a testet is megerősíti, és a folytatás is az, az akkori kor számait mondja, hogy 300 millió ember rebegi el minden nap egy gyönyörű költeményt, melyet 19 századdal ezelőtt alkotott az Isten lelkű szerző. Tehát egyértelmű az Isten lelkű, hogy ennek a szerzője valahol a mennyei atya. Ez dadogja minden nap az ártatlan kisded, ez sírja el a bűnbánó, ebben talál vigasztalást a sors üldözött, ezzel ad hálát a boldog, ennek szavaival eszi kenyerét a koldus, ezt reszketi el a fonnyat ajkú agg, ez a születés örömdala, a halál búcsúszava, ezzel kísérik az eltávozott lelket mennyei útján, ezzel könyörögnek érette. Ebben az egyszerű, rövid mi atyánkban, melynek említésére mai hitefogyott kor mosolyog. Több gondolat remek van, mint a világ összes költőinek műveiben, több bölcsesség, mint az ó és újkor minden filozófusának koponyájában. Több tartalom, mint Ponson eseményzuhatagos rakomboléjában. Több, mint a pekingi 6109 kötetes régi és újabb irodalom című műben. És azért érdekes, mert elhangzik ugye Ponson neve, a Pierre Alexis de Ponson du Terrey, nagyon termékeny francia író volt, de ma már csak ez a rakombolé inkább, ez a karakter megalkotójaként emlékeznek rá a szakirodalomban is. És hát nem döbbenetes, hogy mindenről tud, és mindez bevonja. Tehát az a 20 éves kántortanító műveltsége, az nyitott volt, tágos, a nagyvilágra, a világirodalomra, a világkultúrára tekintett. És a óha is az, hogy ó, bár mindenki tudna abban gyönyörködni, tehát ami szépség ebben van. És aztán megint idézetet mondok, milyen szép már a megszólítás, mi atyánk. És folytatja, visszatérve ismétléssel hangsúlyozza a nyitányt, hogy 300 millió lélek öleli át egymást testvérként e szóban, és szemeit a közös atyához emeli. Ez az, hogy ez a hitvallásunkban van benne, az összetartozás, a lelki, minden hívő is, az egész emberiség, és az egész világ, hogy összetartozik a teremtőben. Az egyesült szívek magasztos hálával, örvendő dicsérettel és alázatos megtéréssel kívánják, szenteltessék meg a te neved. Ennek is mélysége van, mert akkor a Szent Mise latin nyelvű volt. Tehát itt az hangzott el, hogy sanctificetur nomen tuum, az, hogy hagias teto to onoma, hogy a görögöt is idézzük, Vulgáta alapját. És aztán itt van a megszentelődés, hogy szenteld meg, Uram, és a te kegyelmed révén szentelődik meg. Az átváltozás és az átváltoztatás titka is benne van. A legyen meg a te akaratod, értelme, hogy érezte, hogy ez a legfontosabb. Kérhetünk bármit, de csak azzal, hogy legyen meg a teremtő akarata, mert anélkül nem létezik semmi. Egy zárójeles megjegyzés. Ez olyan, mint a soproni professzornak az Erdészeti Egyetemen az alapkérdése. Mi kell a tutajozáshoz? És mondják, hogy víz meg tutaj. És azt mondta, hogy nem, más is kell. Tutajozási akarat. A mi kérésünkhöz is kell az atya akarata, hogy jósága, irgalma, szeretete révén ezt megkapjuk, és azt történhessen, amit ő akar, de amit mi is szeretnénk a kéréssel elérni. És a folytatás is az a mindennapi kenyér. Ez azért érdekes, mert ezt Assisi Szent Ferenc és Ferenc pápa is külön kiemeli, majd ott külön szólok róla. De a mi számunkra ott van a himnuszban is, az értünk útság mezein. Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektárt csepegtettél. Összetartozik, egyetemes a magyar kultúra, nyitott volt 1000 év óta a keresztény kultúra révén a világra. Nem is kérdés. Csak azt lehet válaszolni, hogy hála Istennek az volt, és még most is igyekszik az lenni. És hát eljutottunk, mert ez egy ilyen kis, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek, hogy vétett valaki vétetteknek, akkor még ez így hangzott. Hát igen, rettenetes ítélet a gyűlölködőknek, a haragvóknak, mert önmagukat se tudják föloldani, mert hát csak másban moshatod meg arcodat, hogy József Attilát idézzük. És ugyanígy van, a Szent Jónásnak a csodálatos titkát érzékelteti ez. Mert különben olyan, írja Gárdonyi, mintha átkot mondaná az önfejedre. Hát valóban, ez megint egy olyan mélység, amelyik tengerszemmélység. És amiről azt mondhatjuk, hogy állottam partjaid fölött, ugye, és nem lát bele a szem. És akkor jön az, amit nem beszélnek ma már, hogy igenis létezik a hit által megsejthető, sőt bizonyos fokig megérthető igazság, amely hit nélkül nem felfogható, de a hit segítségével még érzékelhető is, mint ahogy Gárdonyinak ez az értelmezése is ezt bizonyítja. Hogy a hálát leróva Sándor elmélkedik tovább, új és új szépségeket, szebbnél szebb ragyogó gondolatokat talál az Isten szerző csodás alkotású munkájában, és lelkét édes ábrándokba ringatja ma a magasztos imádság. Figyeljünk erre a kis részre. Ez nem azt mondja, hogy itt van egy lírai én, amelynek semmi köze a szerzőhöz, hanem a nagyobb igazságot mondja, hogy a legtöbbször vallomásban, művekben ott van a szerző. Lehet ott egy szerepjáték, ahol ez kicsit távolodik, vagy elválik. De ilyen esetben mélységesen ugyanaz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a leírás az bizony Sándor szemével láttad, érzékelted, de itt Gárdonyi beszél. Akkor is, ha megvan ez az áttétel. A gondolatai. A véghetetlen boldogság érzete ömlik idegein által, előíze az üdvözítő mennynek, a tábori öröm, az előzetes, az üdvözítő mennynek, a szentmise átélése, ha pompás az esztétikai, de mást is jelez, de hogy annál több lelki élmény, tisztító, lélekemelő, lélekerősítő közösségi élmény. És hát, még a zárás mondom csak el, boldogok, akik szeretik az Istent. Hát mindenki, aki hívő, meg ismeri a Szentírást, asszociálja rögtön, hogy ez a boldog mondásokhoz kötődik. Ki is tudjuk egészíteni, mert annyira fontos dolog a számunkra, hogy hát ez, amit Gárdonyi úgy fogalmazott meg, az a módszer szépírói, hogy semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. És itt könnyű kitalálnunk azt, mert a társítóképességünk, asszociációkészségünk erre lehetőséget ad, kiegészítésre. Tehát így lehetne, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott a Jóisten. És akkor már is összekapcsoltunk itt olyan mélységet, ami valóban az arszakrának a része, a szakrális dimenziónak a része. És én nagyon szívesen folytatnám ezt tovább, de a lényeg mégiscsak az, hogy elindultunk onnét, hogy mi atyánk, hogy Páter Noster, hogy Páter Hémon. És ez a Páter szó még egy kis értelmezést kíván, és azzal zárom le, hogy eredetileg is, tehát e világi akkori értelemben a Páter a rómaiaknál apát jelentett. Páter familiást jelentett, családapát, aki helytartója volt a teremtőnek, a rendelés szerint, a családfő, sőt a szenátusban az öregek tanácsának a tekintélyes tagjait is Páternek hívták. Tehát a Páter Nosternek a égi szakrális értelmezésének ott van egy nagyon komoly időben rómaiaknál előzmény sorozata a jelentés rétegekkel bizonyíthatóan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban vendégem volt dr. Csé Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgettünk, az Álmodozó szerelem című műről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az előző vasárnapokkal ellentétben Szent Háromság utáni hetedik vasárnapra 4 kantáta maradt ránk Johann Sebastian Bach tollából. Az 54., melynek címe Wiederstehe doch der Sünde, a 186., Ergre dich, o Seele nicht, a 107. Was willst du dich betrüben, és végül a 187. Es wartet auf dich. Ma a 107. kantátát hallgathatják meg, amelyben a református és evangélikus testvérek a Vári ember szíve készen kezdetű ének dallamára fognak ráismerni. Alfred Dürr így vezeti be a mű bemutatását. Ennek a korál kantátának első bizonyítható előadása 1724. július 23-án volt. A vasárnapi evangélium ismeretében nem kell külön indokolnunk, miért eshetett a választás Johann Hermann énekére, amelyet 1630-ban írt a Was willst du dich betrüben kezdetűre. A 4000 ember megvendégeléséről szóló elbeszélésből könnyen levonható tanulságként a korál arra figyelmeztet, hogy bíznunk kell Istenben, még ha látszólag a sátán uralkodik is. A szöveg formája ezzel szemben igencsak meglepő, s a fennmaradt forrásanyagból nem is magyarázható. Az 1724-25-ös évfolyamban ez az egyetlen kantáta, amelyben Bach az egyházi éneket elejétől végéig szó szerint megtartotta, vagyis a belső strófák sincsenek átköltve, pedig a megzenésítés folyamán a modern recitatívó és ária formáját kapják majd. Ez az eljárás tulajdonképpen Bachnak csak későbbi korál kantátáit jellemzi. A kivételes eljárásokat nem ismerjük, s nehéz lenne kitalálni, hogy vajon azért történt-e, mert a költő nem szállított szövegkönyvet, vagy Bach valamilyen okból azt nem találta használhatónak, vagy a 107-es kantáta mégiscsak régebbi eredetű. Zenei stilisztikai szempontból minden esetre semmi okunk rá, hogy a művet 1724-nél korábbinak tartsuk, a későbbi datálást pedig egyértelműen cáfolja a forrásanyag. Ezen a vasárnapon az Epistola, a rómaiakhoz írott levél 6. részéből a 19-től a 23. versig hangzott. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az evangélium pedig Márttól van, a 8. rész 9. verse. Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, s nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva a tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. A kantáta, vagyis Johann Hermann énekének szövege így hangzik. Nyitókórus. Szomorkodnod sosem kell, ó én drága lelkem, támaszkodjál hiteddel Jézusra mindenben. Ő rábízd ügyedet, ő mindent jól visz végbe, s még a rossz is végtére mind javadra lehet. Basszus recitatívó. Isten meg nem tagadja, s nem dönti szégyenbe azt, ki magát ráhagyva erősen hisz benne. Célját bár nem érted, mégse kell megijedned. Jó véget ad ügyednek, megszabadít téged. Basszus ária. Ő rá nyugodt lélekkel bízhatod sorsodat. Ha jó ügyre törekszel, eléred célodat. Szent akaratának semmiféle tilalom, se emberi hatalom útjába nem állhat. Tenorária. Ha a pokol hatalma seregestül jönne, s cselvetéssel támadva életedre törne, mégis kudarc éri, bármit tervez ellened, mert az Isten lesz veled, ha meg akar védeni. Szopránária. A világot mindenben akkép igazgatja, hogy ember azt semmiben nem változtathatja. Amit pedig maga nem akar, s nem kell neki, senki rá nem veheti. Megáll az Úr szava. Tenorália. Ezért adom teljesen magam ő magának, tetszését nem keresem mások hatalmának. Az ő akaratja az enyém is mindenben, boldog ki az életben velem ezt valhatja. Záró kórus. Add Uram, hogy szent neved magasztalva az engem, a te dicsőségedet egész életemben, teljes tisztaságban, akkor szól majd énekem, ha helyet adsz én nekem fenn a mennyországban. Gazdag hangszereléssel komponálta meg Bach a kantátát. A vonósok mellett kornóda kaccsát, vagyis vadászkürtöt, két flautó traversót, harántfuvolát, amelyet ma ismerünk fuvolaként, és két oboe de amorét hallhatunk. A felvételen a szoprán szólót Markus Klein énekli, a hannoveri fiúkórus tagja. Tenor Kurt Equilus, basszus Max van Egmond. A kollégium vokále Gentet és a Leonhardt konszortot Gustav Leonhardt vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Thank you. magst du es wagen? Auf wen magst du es wagen? Mit unerschrockenem Mut. Auf wen magst du es wagen? Auf wen magst du es wagen? Mit unerschrockenem Mut.
Dein Werk fördert Gott, dein
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátorról